Isten szolgája. Eszterházy János tematikus műsorunkat hallják. A felvidéki mártír politikus születésének 120. évfordulójára emlékezünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és a vonal túlsó végén dr. Kislászló urat, orvost, belgyógyász, orvostörténészt, és köszönöm, hogy elfogadta felkérésünket, és kérdezhetem Eszterházy János vértanúságáról, hogy hogy látja orvosi szemmel. Talán ha egy pár szót előtte önmagáról mondana, és az, hogy hogy került kapcsolatba magával Eszterházy János nevével.
Köszönöm szépen a felkérést, hogy kerültem kapcsolatban. Szülőfalumhoz közeli faluból származik Molnár Imre, aki közismerten magyarországi történész, de hát fölvidéki gyökerekkel, Eszterházy emlékének a kutatója és a boldogávatási perének az egyik kezdeményezője. Ő gyermekkori jó barátom volt, és 2000 körül keresett meg azzal a kéréssel, hogy bizonyos dokumentumok birtokában van, amelyeket szívesen átad nekem, és orvostörténészként próbáljam meg feldolgozni Eszterházy Jánosnak a patográfiát. Innen kezdődött a dolog, tehát egy 2000 körül, és hát az ő által a nyújtott dokumentumok alapján próbáltam meg fölvázolni ezt a patográfiát. Talán bevezetőként talán szólnak néhány szót, hogy mi ez a patográfia, mert nem nagyon közismert szó. Viszont van egy másik szó, amit mindenki ismer, a biográfia, ugye az életrajz. Na most a patográfia tulajdonképpen egy specializált életrajz, és azt kutatja, hogy egy bizonyos személynek az életművében, életútjában mennyire játszottak közre a betegségek, ezek a betegségek mennyire hatottak közre, mondjuk egy íróról van szó, akkor az alkotó tevékenységére, a témáinak a megválasztásaira, és végső soron a patográfia próbál meg arra is feleletet adni, hogy mi volt az illető személy halálának a közvetlen oka. Tehát ilyen szempontból vizsgáltam én Eszterházy Jánost, és röviden talán összefoglalnám, hogy mire jutottam ezzel a patográfia
egyik vállattal. Igen, köszönöm szépen, ez volt a kérdésünknek a lényege.
Eszterházy patográfiának a kulcsmondata tulajdonképpen egy olyan dokumentumban található fel, amit a Molnár Imre úr küldött át nekem, és az 1950-ből származik, amikor börtönbe vetése előtt egy kérdőívet töltettek ki Eszterházy Jánossal, és ebben a kérdőívben többek között volt egy olyan kérdés, hogy jelenlegi egészségi állapota. Ebben ő azt válaszolta, hogy nyílt és pozitív tüdő, TBC, vérszegénység, gyöngeség, nagyon nehezen lélegzem. Ez egy kulcsmondat, a másik kulcsmondat pedig a következő kérdésre adott válaszában rejlik, amikor azt válaszolta meg, hogy miben akadályozza önt az elítélése? És akkor ezt válaszolta abban, hogy betegségemet, amelyet az oroszországi munka során kaptam, nem gyógyíthattam, bár kórházban gyógyítható lenne. Tehát ez a kulcsmondat ehhez a patográfiához. Ebből következik, hogy Eszterházy János, miután ugye 45 végén letartóztatták, és mindenféle kohort vádakkal előbb eljutatták őt a Szovjetunióba. A Szovjetunióban politikai fogolyként kezelték őt, mégpedig ugye a legsúlyosabban ítélt foglyok közül sorolták. Előbb a moszkvai Lubjanka börtönnek a nyírkos celláiban töltött el egy évet körülbelül, utána pedig kényszermunkára vitték az északi sarkörön túlra. Na most ugye ez már önmagában jelent valamit, hogy az északi sarkörön túlra a közép-európai ember számára szokatlan hideg, az elégtelen táplálkozása, a vitaminhiány, az állandó fertőzöttségnek való kitétel elég volt ahhoz, hogy az olyan erős testalkatú és letartóztatása idején egészséges ember, mint amilyen volt Eszterházy János, annak az egészségét is megtörje. Tehát valószínű, hogy vagy a moszkvai börtönben, vagy pedig itt a sarkörön túl szerezte meg ezt a tuberkulózist, tüdővészt, amelyet, mint ő maga jellemzett, nyílt és pozitív volt. Na most mit jelent ez a két jelző? Ez nagyon fontos, hogy megértsük egyrészt az ő betegségét, másrészt a hatóságoknak a lelketlen hozzáállását a betegségéhez. A nyílt tuberkulózis, nyílt tüdővész azt jelenti, hogy a tüdőben ilyen apró kis üregek képződnek, úgynevezett kavernák. Ezek a kavernák összeköttetésben vannak a hörgőrendszeren keresztül a külvilággal. Magyarán ez azt jelenti, hogy az ilyen beteg a köpetével, amit fölköhög, ami ugye a tuberkulózisnak az egyik gyakori tünete, ebben a fölköhögött köpetben millió számra vannak TBC bacillusok. Tehát a környezetét szörnyen fertőzi ez a betegség. Már ez is ok lett volna arra, hogy gyógyítassák őt, vagy legalábbis enyhítsenek a börtön büntetésén. A pozitív pedig azt jelenti, hogy ebben a köpetben mikroszkóp alatt egy bizonyos speciális festés segítségével láthatóvá is tehetők ezek a bacilluszok. Ezt a bacilluszt ugye a felfedezőről, Robert Koch, híres német orvosról, Koch-féle bacillusnak nevezik, vagy BK-nak, az orvosok rövidítve így nevezik. Tehát ez a betegség volt az alapbetegsége Eszterháznak. És miért mondta azt, hogy gyógyítható lett volna? Hát éppen azért, mert már Eszterház előtt is ismeretes volt, hogy már 1945-ben felfedezték az úgynevezett streptomicin. Ez a streptomicin egy speciális antibiotikum, amelyet kimondottan a TBC kezelésére fejlesztettek ki. Tehát ha ilyen kezelésben részesült volna Eszterházi plusz megfelelő táplálkozás, megfelelő vitaminellátás mellett, akkor természetesen ez a betegség valóban gyógyítható lett volna. De hát sajnos az történt, hogy mikor visszahozták őt a Szovjetunióból 49-ben halálra ítélve, és hát nővére és néhány jó érzésű szlovák ember segítségével annyit sikerült elérni ezt a halálra ítélést, életfogytiglani börtönbe változtassák, akkor ezt a döntést egy rabkórházban várta meg Eszterházi. Ebben a rabkórházban sikerült egy kicsit, hogy úgy mondjam, stabilizálni az állapotát, amely remény volt arra, hogyha megfelelő kezelésbe fog továbbiakban is részülni, akkor valószínűleg kigyógyulhatott volna ebből a TBC-ből. Csak hát a csehszlovák hatóságok, amelyek kivontottan ismétlen politikai fogolyként kezelték, őt másképp gondolkoztak.
Talán, mint orvos, ezeket a szakmai dolgokat köszönettel veszik a hallgatók, de hagyj kérdezzek más irányban is, hogy mit jelent, tehát önnek, hát foglalkozik most már akkor ezek szerint hosszú évek óta ezzel az Eszterházi János betegségével és egész eljárással, mit jelentett önnek lelkileg maga az, hogy Eszterházi Jánost közelebbről megismerhette?
Hát számomra azt jelentette orvosként, nem orvostörténészként, de orvostörténészként is, hogy lehet lelkileg feldolgozni egy súlyos testi betegséget, hogy lehet lelkileg épp embernek maradni. Mert Eszterházi, ezt el kell mondanunk, hiába volt a súlyos börtönbüntetés, hiába voltak a magáncellák, hiába voltak a különféle egyéb megkötések, torlások, nem tudták őt megtörni. Még a börtönbüntetése alatt is azt vallotta, hogy nem árult el a hazáját, nem vétett, nem dolgozott együtt a fasisztákkal, és az egyik, és kimondottan nekem nagyon tetszett az egyik mondata, hogy még a börtönbüntetés alatt is kimerte mondani, hogy az 1920-as trianoni egyezményt igazságtalannak tartja. Tehát, hogy Magyarországot ugye földarabolták, és nem kell részleteznem, mi történt vele. Tehát ez az emberi hozzáállás, és ez a lelki erősség, ez játszott talán közre abban is, hogy annak ellenére, hogy ezt a betegségét nem kezelték, amint említettem, kezelhették volna, lett volna rá már mód. Ha más nem, például Csehszlovákia híres volt a tátrai szanatóriumairól, amelyek kimondottan tüdőtébécére voltak beállítva, azokra specializálódták, oda se küldték őt. Tehát ennek ellenére Eszterházy megmaradt, hűmaradt az elveihez, és amennyire én tudom, soha nem nyilatkozott elítélőleg, vagy valamilyen rossz szavakkal a fogvatartóiról. Börtönőiben is megmaradt vallásosnak, imádkozott, hogy úgy mondjam, az ellenségeiért is, és ez a hozzáállás, ez a betegségmodell egy kicsit mindenki számára követhető lehet, hogy annak ellenére, hogyha valami súlyos, krónikus betegségben szenvedünk, annak ellenére is meg kell őriznünk a lelki erőnket és a tartásunkat.
Végezetül arról kérdezném, hogy mit jelent önnek alsódobok ünnepségeken, gondolom, hogy már többször volt, egyáltalán, hogy Eszterházy Zarándi központ létesült, sokan próbálják továbbítani ezt a kultuszt. Felvidéki magyarság egyáltalán hogyan éli meg ezt az utóbbi mondjuk egy évtizedben?
Hát igen, ez feltétlenül ki kell hangsúlyozni az utóbbi évtizedben, mert például én úgy nőttem fel, hogy az iskolában, gimnáziumban, középiskolában soha egy szót nem hallottam Eszterházyról. Későbbiek során is, ha valahol szóba került, akkor ugyan megemlítették, hogy hát ő volt az egyetlen képviselő a szlovák parlamentben, aki nem szavazta meg a deportációs törvényt, de ezt is úgy, hát sorok között lehetett kiolvasni, sorok között lehetett kiállani, és az, hogy most már szabadon lehet róla beszélni, ez mindenképpen sokat jelent, és ez az alsóbodoki, hogy úgy mondjam, most már olyan hely, ahova szívesen járnak el a felvidékiek is, és új erőt nyernek még a további helytálláshoz és a magyarságuk megőrzéséhez, ez mindenképpen pozitívan értékelendő. Feleségemmel együtt voltunk alsóbodokon is, és nagyon megható volt az ünnepség, és úgy hiszem, hogy ezt a vonalat kell továbbvinni, és hát bízni kell abban, hogy amit a Molnár Imre és a lengyel barátai kezdeményeztek, tehát hogy Eszterházynak a boldogávatási pere rövidesen olyan vágányra kerül, ami aztán sikerhez fog vezetni. Mert ha valaki megérdemli a felvidéki magyarság közül, és hát egyáltalán a magyar nemzet tagjai közül, hogy ilyen megtiszteltetés érje őt, és ezzel is példát mutasson, akkor Eszterházy mindenképpen az volt.
Kedves doktor úr, nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolatait, és a további munkájához Jóisten áldását kérem.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólattam Eszterházy Jánosról.
Dicsértessék
Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, Prontvai Vera vagyok, a Mária Rádió Gyesen lévő munkatársa. Sajnos a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségek a Mária Rádiót is utolérték. Túl azon, hogy az elmúlt években több önkéntesünk lett a koronavírus áldozata, valamint a karanténnak köszönhetően többen abba hagyták az önkéntes szolgálatot, az áremelkedések és a különféle anyagi nehézségek miatt a rádió számlája negatív egyenleget mutat. Jelenleg 13 millió forint mínuszban van a Mária Rádió, vagyis nem érkezik elegendő adomány a működési költségek fedezésére. Mindezek mellett az elmúlt években a rádió három új adót is elindított, Kaposváron, Zalaegerszegen és Nyíregyházán, amelyek jelentős előrelépést eredményeztek a rádió hallgatottságának növelésében. A karantén időszakaiban pedig számos technikai nehézséget áthidalva, különböző családok nappaliában, hálószobájában készültek a rádió műsorai, valamint a napi adásmenet azért, hogy a rádió a koronavírus idején is sokak támasza vagy társa lehessen. Kérjük hallgatóinkat, hogy minden anyagi nehézség ellenére gondoljanak a Mária Rádió támogatására, és nagybőti felajánlásként mondjanak le egy tábla csokoládé, egy doboz cigaretta, egy doboz üdítő, vagy egy zacskó kávé áráról a Mária Rádió javára. Aki teheti, támogassa jelentősebb összeggel is a Mária Rádiót, tudva azt, hogy a rádió támogatásával egy keresztény Magyarországot épít, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szentírás üzenete hívők és nem hívők otthonaiban egyaránt megszólalhasson. A Mária Rádiót banki utalással, bankkártyával a PayPal rendszeren keresztül, postai csekken, vagy a 13600-as adományvonal felhívásával tudják támogatni. Részleteket a www.mariaradio.hu weboldal támogatás menüpontja alatt találnak.
Könnyi Zsoldos Andrea vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Kismama Klub című adást szerkesztjük és vezetjük immár 14 éve anyukatársokkal. Az önkéntességről az jutott eszembe, hogy amikor először idejöttem a rádióba szolgálni, akkor úgy gondoltam, hogy a szűzanyát szolgálom ezzel, ami azóta is tart, és megvan ez a hitem ebben a munkámban, feladatomban, de hogy ez annyira átalakult az évek során, hogy ez már nem az adásról szól, hogy én adok valamit, hanem én nagyon-nagyon sok mindent kapok a rádiótól, rengeteg mindent. Nem is tudnám itt felsorolni hirtelen, annyira sok szép élményt, kapcsolatot, embereket, anyatársakat, csodákat élek meg itt a rádióban, és amikor ide bejövök, és egyáltalán, hogyha Mária Rádiót hallom, annyira átjön az az áldás, ami itt a rádióban van, a rádión van. Hát a szűzanya itt van, és ez a Mária Rádió, ez Mária Rádiója. Köszönöm, hogy elmondhattam.
Kedves hallgatóink, Lukovics Milán vagyok. A Mária Rádió a világ legnagyobb közösségi rádióhálózata. A média világában páratlan abban is, hogy önkéntesi szolgálatra építi minden tevékenységét. Várjuk olyan új önkéntesek jelentkezését, akik szeretnének betekintést nyerni a rádiózás világába. Hasonló területen szerzett korábbi tapasztalat nem feltétel, a szükséges képzésről gondoskodunk. Az egyéni érdeklődéshez és lehetőségekhez illeszkedően feladatokat lehet választani a műsorkészítői, a technikusi, a terjesztési és promóciós vagy a koordinációs területről. A szolgálat végezhető budapesti és regionális stúdióinkban, külső helyszíneken, de akár otthonról is. Különösen fontos terület az imádkozó csoportokba való bekapcsolódás, azok szervezése és összefogása. Az imádság nem csak műsoraink leghangsúlyosabb része, de tevékenységünk és szolgálatunk megtartó pillére is egyben. A feladatok részletesebb leírását, a jelentkezési lapot és elérhetőségünket megtalálja honlapunkon az önkéntesség menüpont alatt. Várjuk önkénteseink sorába. Csatlakozzon a Szűzanya Rádiójának közösségéhez.